Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Útnak indult a James Webb űrteleszkóp. 300 millió kilométerre lévő aszteroida darabjait vizsgálták tudósok. Mágneses mezővel rendelkező exobolygót találtak kutatók. A napelemek hűtésével fokozható azok teljesítménye. Tesztelték Szindit, a magyar kísérleti robotrepülőt. Nem kell rettegni a finomított cukortól egy új kutatás szerint. Ismerik a szerszám értékének fogalmát a varjak. Hatékonyabb a tanulás, ha felgyorsítják a felvett előadást. Működik Salvador Dali különleges alvás technikája. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy útnak indult a James Webb űrteleszkóp. A minden eddiginél érzékenyebb teleszkópot egy európai rakétával bocsátották fel a francia űrközpontból. Az indítást december 22-ére tervezték, ám az amerikai űrkutatási hivatal a rossz idő miatt elhalasztotta a rajtot. A James Webb távcsövet 3 évtizeden keresztül tervezték, illetve építették meg, és a tudósok a 21. század elejének egyik legnagyobb vívmányának tekintik. Nem véletlenül a teleszkóp segítségével meg lehet látni a világegyetem első csillagait, és észlelhető lesz a távoli bolygókat borító atmoszféra is. Nem csak a James Webb indítása az igazán fontos feladat. A teleszkóp a rajtot követően bonyolult folyamatok során 2 hét alatt nyílik ki teljesen, és ha nem sikerül minden hibátlanul, akkor a műszer sem lesz képes tökéletes működésre. A James Webb tükrének átmérője 6,5 méter, a berendezés súlya pedig 6,2 tonna. A tervek szerint a teleszkóp legalább 10 évig üzemképes marad. Az új teleszkóp a már 31 éve működő Hubble űrtávcső utódjának tekinthető. A James Webb űrtávcsövet az Egyesült Államokban építették meg, és 16 napig tartott, amíg a teleszkópot hajóval a kilövő helyre szállították. Maradunk továbbra is az űrkutatás területén. 300 millió kilométerre lévő aszteroida darabjait vizsgálták tudósok. Az aszteroidáról 2020 végén érkezett vissza a Földre egy kapszulányi minta, az első nagyobb vizsgálatok eredményét pedig mostanra publikálták a kutatók. Bő egy évvel ezelőtt tért vissza a Földre a japán űrszonda kapszulája. A tudósok az egységet már korábban kicsomagolták, meg is lepődtek a kapszula tartalmán. Az egyik tudományos labban közzétett jelentés szerint a mintákról sikerült megállapítani, hogy a szénben gazdag minta összetétele nagyban hasonlít a nap fotoszférájának összetételére. Ilyen egyezést találtak korábban néhány meteorit esetében is. Mint írják, összességében a világegyetem legprimitívebb anyagából áll össze, ami abból a porkorongból keletkezett, amiből a nap is kialakult. Fontos különbség azonban, hogy míg a szóban forgó aszteroidához hasonló C-típusú ilyen égitestek a magas széntartalmuk miatt csak 0,3-0,9 aldebóval rendelkeznek, ez egyébként a visszavert napfény mennyiségét jelzi, addig a vizsgált égitestnek csak 0,2 ez az értéke. Vagyis még a többi aszteroidához képest is sötét. A mintákkal még jó néhány vizsgálatot elvégeznek majd, amiből pontosabb képet kaphatunk arról, miként keletkezett a naprendszer. Mágneses mezővel rendelkező exobolygót találtak a kutatók, és amerikai repülőgépmérnökök olyan holdjáró koncepcióját tesztelik, amely a hold felszínén létrejövő elektromos töltést kihasználva lebeg. Ezekkel a hírekkel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
Tudomány ma!
A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások.
A tudomány mai állása. Folytatódik.
Mágneses mezővel rendelkező exobolygót találtak kutatók, ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A mágneses pajzs nagyon is szükséges a lakhatósághoz, de ez a bolygó egy mini Jupiter. Csillagászok először figyelték meg a mágneses mezőt egy naprendszeren kívüli bolygó körül. Egy bolygó esetében, ahogy a Földnél is, a mágneses mező eltereli a csillagból érkező töltött részecskéket, ami segíti a légkör napszéllel szembeni megtartását, nagyban csökkentve a felszíni sugárzást, és növeli az élet lehetőségét. A felfedezéshez a Hubble űrteleszkóp méréseit használták. Az exobolygó körül hosszú csóvában leváló szénionokat tudtak megfigyelni, ebből következtettek aktív mágneses mező jelenlétére. Ez az első alkalom, hogy egy exobolygó mágneses mezejének a jeleit észlelik a naprendszeren kívül. Egy erős mágneses mező, mint a Földé, képes megvédeni a légkört a napszél energikus részecskeinek közvetlen bombázásától. Ezek a folyamatok nagyban befolyásolják az élet kialakulását egy bolygón, mert a mágneses mező óvja az élőlényeket ezektől a részecskéktől, mondta a kutatásban résztvevő professzor. Háromdimenziós számítógépes szimulációkon modellezték a bolygó atmoszférájának, mágneses mezejének és a beérkező napszélnek a kölcsönhatását. A Hubble által vizsgált bolygó egy 123 fényévre található Neptunusz méretű bolygó, ami a megfigyelés során 6-szor haladt el csillaga előtt. A méréseket a fény ultraviola tartományában végezték. Az exobolygókról általában csak alapvető információk vannak. Légköri tulajdonságaikra csak következtetni lehet. A mágneses mező jelenléte ugyanakkor egy közvetlen hatású jellemző, ami jelentős lépés az ilyen idegen világok megértése felé. A szóban forgó planéta a mágneses pajzs ellenére sajnos egyáltalán nem lakható, mivel a csillagához nagyon közel van. Ez a Föld-Nap távolságának huszad része. Egy keringő gázbolygó, amelynek a légkörében alig található hidrogénnél és héliumnál nehezebb elem. A kutatók szerint ezért a bolygó inkább a Jupiter tömegének nyolcadát kitevő mini Jupiter, mintsem egy mini Neptunusz. Amerikai repülőgép mérnökök egy olyan holdjáró koncepcióját tesztelik, amely a hold felszínén létrejövő elektromos töltést kihasználva lebeg. Atmoszféra hiány a hold és a hozzá hasonló égitestek felszíne elektromos töltést halmozhat fel, a napsugárzásnak való közvetlen kitettség révén. A holdon a létrejövő elektromos mező akár olyan erős is lehet, hogy a felszínén található finom port több mint egy méter magasra is megemelje. A kutatók ezt a jelenséget használták fel a tervezett holdjárójuk mozgatásához. A holdjáró egy klasszikusnak mondható repülő csészeajhoz hasonló formát kapott, és ion sugarakat használ arra, hogy a járművet töltéssel lássa el, illetve hogy erősítse a felszín elektromos mezőjét is. Ezáltal a holdjáró és a felszín között gazdaságos módon lehet taszító erőt fenntartani. A kutatók kiszámolták, hogy egy ilyen elven működő ion meghajtásnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy egy kis, alig 1 kg-os járművet képes legyen lebegtetni a holdon, vagy egy hasonló kisbolygón. A kutatócsoport által tervezett holdjáró kisméretű ion hajtóművei egy üzemanyagtartályhoz vannak kötve, mely szobahőmérsékletű olvadt sót tartalmaz. Ha a tartály feszültséget kap, a folyadékból távoznak az ionok sugárnyaláb formájában a hajtóművek fúvókáin keresztül. A kutatók tesztjei alapján ahhoz, hogy egy nagyjából 1 kilós rover 1 cm-re emelkedjen egy kisbolygó felszínétől, egy 10 kilovoltos energiaforrásra lenne szükség. a Holdon ehhez már 50 kilovoltra lenne szükség. A gyakorlati teszteléshez a kutatócsoport egy tenyérnyi méretű, hatszög formájú, 60 grammos tesztpéldányt készített. Az ion hajtóművekből kettő felfelé, négyet a felszín irányába szereltek fel. A prototípust ezt követően egy vákumkamrába helyezték, két rugóra felfüggesztve, hogy így szimulálják a kisbolygók felszínén uralkodó, alacsonyabb gravitációt és a légkör hiányát. A kutatók ezen kívül még egy wolfram rudat erősítettek a rugókhoz, hogy ezzel mérjék az ionhajtóművek tolóerejét. A kísérlet során a prototípus a várakozásoknak megfelelően működött, és az eredmények alapján egy hasonló eszköz akár a Holdon is fel tudna emelkedni a felszíntől. A meghajtás elméletileg alkalmas lenne arra, hogy sokkal magasabbra emeljen egy ilyen eszközt, azonban arra ezek a tesztek még nem adtak pontos választ a kutatóknak, hogy nagyobb magasságban hogyan viselkedne a holdjáró. Egy érdekes megfigyeléssel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását, a napelemek hűtésével fokozható azok teljesítménye. Tartsanak velünk!
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A napelemek hűtésével fokozható azok teljesítménye. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Ezeknek a szerkezeteknek a tekintetében központi kérdés továbbra is a teljesítmény fokozása. Ezzel ugyanis vannak gondok bőven. A nap energiája, mely a Földre érkezik, elképesztően gazdag, kifogyhatatlan energiaforrás. Olyan mértékű, hogyha azt egy modul képes lenne 100%-ban hasznosítani, akkor nagyon kicsi eszközökkel is biztosítható lenne egy családi ház teljes energiaszükséglete. Jelenleg azonban a panelek teljesítménye 20% körül mozog, inkább ez alatt található. Laborkörülmények között persze több is lehet, de a tetőre vagy a földre telepítve nem éri el a várt hatásfokot. Az egyik oka ennek a meleg. Furcsa, de egy olyan eszköz, mely a fotonok energiáját képes hasznosítani, jobban működik hidegebb körülmények között, mint melegben. Ezt a feltételt azonban nem könnyű megteremteni, hiszen egy átlagos tél elejé napon, amikor a nap is süt, a panel melegszik. A környezet hőmérséklete 10-17 Celsius fok, de a panelé már 37 Celsius fok felett alakul. Gondoljuk el ugyanezt egy forró nyári napon, amikor akár 35 Celsius fok feletti hőmérsékletek is előfordulnak. A panelek nyáron sokkal több energiát képesek termelni, de hatékonyságukat a meleg erősen rontja. Szakértők megalkottak egy szerkezetet, mely a tesztek szerint hatékonyan képes hűteni a paneleket. Az iráni szakemberek elképzelése nem is olyan bonyolult. Egy hűtőbordából és egy termoelektromos modulból felépülő szerkezetben a hűtést a termoelektromos modul végzi, ennek hőmérsékletét pedig a hűtőborda szabályozza a szabad áramlás révén. A napelemekre szerelve a teszteken a rendszer nagyon jól teljesített. A már említett koratéli példában a panelek hőmérsékletét 37,7 Celsius fokról sikerült 27,7 Celsius fokra mérsékelni. Ez a gyakorlatban a napelemek teljesítményét 10,5%-kal fokozza, ami ugyan nem tűnik soknak, de nagy eredmény. A robotika területéről következik most egy érdekes magyar fejlesztés. Tesztelték Szindit, a magyar kísérleti robotrepülőt. A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kísérleti repülőgépén robotpilóta funkciókat teszteltek. Eszerint a Szindi repülőgép egy az intézetben fejlesztett kétmotoros osztott kormányfelületű repülőgép. Fejlesztésének kettős célja volt. Egyrészt egy olyan kamerarendszer hordozása, amellyel vizuális információkon alapuló navigációs és akadály elkerülő algoritmusok fejleszthetők, másrészt egy meghibásodás esetén is biztonságos platform kialakítása a két motorral és az osztott kormányfelületekkel. A mostani repülés során azt vizsgálták meg, hogy a gép képes-e a szárnyat és törzset aktív szabályozás révén vízszintes helyzetben tartani, majd az adott szögű bedöntés és bólintás képességét nézték. Végül az ezekre épülő magasság és sebességtartás tesztelése történt meg. Ez utóbbi két esetben elfogadható teszteredmények születtek, de a sebességtartáson még terveznek javítani a jövőben. Legközelebb az útvonalpontokat, illetve megadott pályagörbék követésével történő navigációs repülést tesztelik, de a későbbi célok között szerepel az érzékelőkben mesterséges meghibásodás generálása, valamint ezek detektálása, feltárása is. A gép a fejlesztést követően egyébként még 2014 és 2017 között az intézet látni és elkerülni rendszerével kapcsolatos kutatások egyik legfontosabb elemévé vált. Ennek az aprócska repülőnek köszönhető, hogy 2016-ban a kutatók a világon az elsők között mutattak be működő monokamera alapú látni és elkerülni rendszert, amely képes volt a szemből érkező kisméretű, tehát nehezen észlelhető repülőgép elkerülésére csupán fedélzeti érzékelés és számítások alapján. Hamarosan ezeket az eredményeket a földi akadályokra is kiterjesztették. A teszteket követően a Cindy már továbbfejlesztett kamerarendszerrel repülhet, és az így gyűjtött adatokat felhasználják majd egy alprojektben. Hamarosan egy technikai újdonságról számolunk be. Az egyik japán egyetemen elkészült az első ízlelhető kijelző. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most egy technikai újdonságról számolunk be. Egy kísérleti projekt részeként az egyik japán egyetemen elkészült az első ízlelhető kijelző. A televízió megnyalható képernyője képes ételek ízét imitálni egy a panel fölé helyezett higiénikus rétegen. Az eszköznek hanggal lehet parancsot adni. A tévé egy hintaszerű szórófejet használ, amely 10 különböző tárolóból 10 aromát képes összekeverni, a végeredménnyel egy-egy bizonyos ízt imitálva. Miután a keverés megvan, a gép egy mozgatható plasztik felületre spricceli a végeredményt, majd a kijelző fölé görgeti. A felhasználó ezután egész egyszerűen megkóstolhatja a kijelzőt azzal, hogy lenyalja az aromát a tetejéről. A panel fölötti plasztik réteg cserélhető, kidobható, de a permetező képes egy tálcára vagy tányérra is kispriccelni az aromát. A bemutatón kekszekre permeteztek vele, így ízesítve azokat. A fejlesztést vezető professzor szerint a technológiát felhasználhatják annak fejlesztésére, ahogy a külvilággal kapcsolatba lépnek az emberek. Szerinte eszköze segíthet például abban, hogy a megrendelő tisztában legyen vele, milyen ízű ebédet rendel házhoz. De a fejlesztők szerint eszközük segíthet a szomeliék és szakácsok távoktatásában, vagy akár ételkóstolós játékokat, kivízeket is rendezhetnek vele. A gépen a professzor és 30 diákja dolgozott együtt, akik korábban már készítettek, például ízeket fokozó villát is. A tévé prototípusának megépítését múlt évben kezdték el. A prototípus bemutatóján az eszközön dolgozó egyik diák azzal demonstrálta az ízlelhető tévé működését, hogy édes csokoládét kért a géptől. Egy új kutatási eredményről számolunk be a folytatásban. Nem kell rettegni a finomított cukortól. A súlyfelesleg kialakulásának esélye nem nagyobb magas glikémiás indexű élelmiszerek fogyasztásakor, mint az alacsony glikémiás indexű élelmiszerek esetében. Az 1981-ben kidolgozott, azóta széles körben elterjedt glikémiás index az egyes élelmiszerek vércukorszintet emelő hatását rangsorolja az azonos mennyiségű szénhidrátot tartalmazó szőlőcukorhoz képest. Az 1-től 100-ig terjedő skálán elért érték attól függ, hogy az emberi testben milyen gyorsan szívódik fel az adott élelmiszerben található szénhidrát. Ennek pedig a cukorbetegek és a fogyókúrázók számára van a legnagyobb jelentősége. Az új adatok ez utóbbi csoportnak lehetnek fontosak. Általánosan köztudott, hogy a magas glikémiás indexű élelmiszerek, a gyors felszívódású szénhidrátok, vagy egyszerűbben a cukrozott dolgok, mint az édességek, üdítőitalok, vagy akár a fehér kenyér emelik a vércukrot, ami elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. Lehetséges, hogy a képlet bonyolultabb. Az egyik amerikai egyetem munkatársai 43 csoportos kutatás adatait egyesítették és elemezték, így közel 2 millió felnőtt testtömegindexét és táplálkozási szokásait hasonlították össze. Mint kiderült, a finomított cukrokat gyakrabban fogyasztók és a tudatosan a lassú felszívódású szénhidrátok felé orientálódó csoportok test tömegindexe között nem mutatkozott jelentős különbség. A kifejezetten fogyókúrás étrendeket vizsgáló 27 kutatás 70%-ában ráadásul alacsonyabb testtömegindexet találtak a magas glikémiájú élelmiszereket legbuzgóbban fogyasztók körében. A közvélekedéssel szemben nem lesznek nagyobb eséllyel túlsúlyosak, és nem híznak el, akik magas glikémiás indexű élelmiszereket tartalmazó étrendet követnek. Továbbá egyáltalán nem kisebb az esélye annak, hogy fogyjanak, összegezték az eredményeket. A kutatók következtetése, hogy az élelmiszerek egyéb tulajdonságai, mint a tápanyag sűrűség, a rosttartalom vagy a hozzáadott cukor mennyisége fontosabbak, mint a glikémiás index. Ezért véleményük szerint a bűnbaknak kikiáltott finomított cukroknak is helyük lehet az egészséges étrendben. Ismerik a szerszám értékének fogalmát a varjak. Hamarosan ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Műsorunkban most arról hallhatnak, hogy ismerik a szerszám értékének fogalmát a varjak. Sokan lenyűgözve tartunk a kezünkben egy vadonatúj telefont, ügyelve arra, hogy ne karcolódjon meg, vagy ne ejtsük le. Ám előfordulhat, hogy egy régi eszköz képernyőjén nem zavar minket egy repedés, és hajlamosak vagyunk hanyagul kezelni. A tudósok most az intelligenciájukról híres új-kaledon varjakat használták úgynevezett modellfajként, hogy segítsenek megfejteni az eszközhasználat és a kapcsolódó viselkedések, például a tervezés fejlődését. Ezek az okos varjak a kutatások szerint nem csak eszközként használhatják a talált tárgyakat, hanem több részből is alakíthatják, vagy akár meg is építhetik azokat. Mindez a viselkedés korábban csak a főemlősöknél volt megfigyelhető. A vadonban a gondosan csőrükben tartott gajas szerszámokkal bosszantják a fák hasadékaiban biztonságosan megbúvó lárvákat, amelyek védekezésből megharapják azt, amit a madarak visszahúznak, és már is készen áll a vacsora. De a varjaknak evés közben le kell tenniük a szerszámaikat, így azok a földre eshetnek, vagy akár el is veszhetnek. A kutatók 27 vadonfogott varjút használtak kísérleteik során. Egy szaklapban is publikált tanulmány szerint a madaraknak választási lehetőséget kínáltak két eszköztípus között, és a csapat végül megerősítette, hogy az állatok határozottan előszeretettel használnak horgos botszerszámokat. A horgos szerszámok beszerzése nem csak több energiát igényel, de azok sokkal hatékonyabbak is, magyarázta az egyik viselkedési ökológus. A táplálékkeresési feladattól függően a varjak ezekkel az eszközökkel akár 10-szer gyorsabban tudják kiemelni a zsákmányt, mint a szabványos, nem horgos szerszámokkal. A madarak közül 17-et két-két kísérlet során figyeltek meg, külön napokon. Mindkettőben különböző méretű hússal vagy pókokkal csalizott lyukakat tartalmazó rönköket használtak, ám az egyik esetben a varjak hozzájutottak a horgos szerszámokhoz, hasonló ágakhoz, míg a másik kísérlet során csak egyenes bottal dolgozhattak. A szakemberek megfigyelték, hogy a madarak szignifikánsan nagyobb valószínűséggel mutattak úgynevezett őrzési magatartást a horgos botszerszámok esetén, amiket láb alatt vagy lyukban tároltak. Mindez azt sugallja, hogy maga az eszköz volt a hozzárendelt értéktárgya, nem pedig az az idő, amelyet belefektettek a táplálék keresésbe. Korábbi kutatások már igazolták, hogy a varjúfélék, köztük a hollók és az Új-Kaledón varjak is képesek előre tervezni, ezért a kutatók szerint észszerűnek tűnik, hogy értéket is rendelhetnek az általuk használt objektumokhoz. Maradjunk továbbra is az állatvilág megfigyelésénél. A kutyák tudják, mi az ok-okozat. Az ebek ismerik az ok-okozat elvét, ha pedig valami fizikailag megmagyarázhatatlan történik a szemük előtt, megrökönyödnek, vizsgálták kutatók. Ezek során a tudósok egy-egy képernyő elé ültettek le 14 olyan kutyát, aki családban él, majd megmutattak két videót. Az egyiken egy guruló biliárdgolyó egy másiknak ütközik. Az ütközéstől megáll, a másik viszont elindul. A második film szürreális volt. Az első golyó jóval az ütközés előtt megállt, mire a másik érintkezés hiányában is gurulni kezdett. A második videónál a kutyák tekintete hosszan pihent az első golyón, amely nyilvánvalóan ok nélkül állt meg. Pupilláik tovább maradtak nyitva, ami a fokozott figyelem és meglepődés jele. Ez pedig a tudósok szerint arra utal, hogy a négylábúak megértik az ok és okozat közötti kapcsolatot. Hatékonyabb a tanulás, ha felgyorsítják a felvett előadást a diákok. Ezzel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Hatékonyabb a tanulás, ha felgyorsítják a felvett előadást. Erre világított rá egy új kutatás. A legjobb módszer dupla sebességgel kétszer megnézni az anyagot. Az előadások felvételének megtekintése egyre inkább alapvető tevékenység egyetemi hallgatóknál, diákoknál, ezért a kaliforniai egyetem munkatársai felmérést készítettek a felsőoktatásban tanulók videózási szokásairól. Az eredmények szerint a videók felgyorsítása elterjedt szokás, ami bizonyos határok között nincs sem előnyös, sem káros hatással a tanulásra, sőt, megfelelő stratégiával azonban akár előnyösen is alkalmazható. Az egyetem hallgatóinak meglepően nagy része, 85%-a úgy nyilatkozott, hogy felgyorsítva nézi az előadásokat, 91%-uk úgy vélte, normál vagy másfélszeres sebességgel lejátszva előnyösebb a videós tanulás, mint két vagy két és félszeresen. Kiderült azonban, hogy ez a vélekedés téves. A kísérleti ellenőrzés során 231 hallgató különböző sebességgel tekintett meg előadásokat az interneten, majd teszteket töltöttek ki, amiket egy héttel később megismételtek. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy ugyanolyan eredményt értek el azok, akik a normál, másfélszeres vagy dupla sebességgel nézték a felvételt. Egyedül a két és félszeres sebességnél volt kimutatható romlás az eredményekben. A következtetés, hogy a hallgatók megfelezhetik az előadásokkal töltött időt, vagy egy normál előadás ideje alatt megnézhetik kétszer a hatékonyabb tanulás érdekében. A vizsgálatok szerint az sem mindegy, milyen a duplázás időzítése. A nyerő stratégia, dupla sebességgel lejátszott videót a vizsga előtt újra megnézni, nem pedig kétszer egymás után. Mivel a megkérdezettek 76%-a azt gondolta célra vezető stratégiának, ha először normál sebességen nézik meg az előadást, és vizsga előtt dupla sebességgel ismételnek, ennek a módszernek a hatásfokát is ellenőrizték, és úgy találták, hogy nem volt jobb, mint az egymást követő dupla sebességű előadások. A lényeg, hogy mindenképpen nő a hatékonyság, amíg a gyorsítás nem megy kétszeres sebesség fölé. A tudomány mai állása szerint működik Salvador Dali különleges alvás technikája, erősítették meg kutatók. A különleges festő úgy vélte, ha magához tér, mielőtt majdnem elaludna, azzal fokozni tudja kreativitását. Úgy tűnik, igaza volt. A tudomány igazolta, hogy a Salvador Dali, valamint Thomas Edison különleges alvás technikája működik, és az valóban képes fokozni a kreativitást. Mindkét híresség előszeretettel nyúlt ehhez a módszerhez, ha úgy érezte, nincs elég képzelő ereje. A módszer alapja, hogy az illető egy-egy tárgyat vesz a kezébe, mielőtt aludni megy. Az érintettek általában valamilyen nehezebb dolgot kerestek, olyat, ami hangosan csörömpöl, ha leesik. A technika hátterében ugyanis az áll, hogy mielőtt elaludna az ember, a kezéből kieső tárgy hangjára felriad. Ez a különleges állapot pedig Dali szerint alkalmas volt arra, hogy ihletet merítsen. Valójában persze nem varázslatról van szó, hanem az úgynevezett hipnagógiáról. Az illető ekkor még nem alszik, de az alvás állapotába való áttérés már elkezdődött. Bár egy mindössze néhány perces folyamatról van szó, fontos kiemelni, hogy eközben is érzékeljük a külvilág ingereit. Párizsi agykutatók pedig úgy tartják, hogy ez az állapot a kreativitás ideális koktéljának is tekinthető. Egy alváskutató szerint az emberek alvás idejük mintegy 5%-át töltik ezen a határon, de a területet eddig csak kevesen tanulmányozták. Ezért is vágtak bele egy érdekes vizsgálatba, amiben összesen több mint 100 jól alvó önkéntest kértek fel. A páciensek a vizsgálat előtt szándékosan kevesebbet pihentek, mint amennyit szoktak. Ezután 10 matematikai feladattal szembesültek. A kutatók ezeket két szabály alapján oldatták meg velük, de a tesztben egy kulcsot is elrejtettek, ami nagy segítséget jelentett. Erről azonban nem értesítették a résztvevőket. A vizsgálat azt találta, hogy aki legalább 15 másodpercig hipnagógiás állapotba kerül, az 83%-os eséllyel fedezte fel a rejtett szabályt. Azok viszont, akik ébren maradtak a kísérlet alatt, csak 30%-os sikert tudtak felmutatni. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.